kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Erdő Péter bíboros prímás avatja Boldoggá Bódi Mária Magdolnát Veszprémben április 26-án. 10-12 ezer zarándokot várnak egész hétvégén tartó programsorozattal, ehhez előzetes regisztráció szükséges. Bódi Mária Magdolnáról 8 részes kisfilm sorozat készül, október 26-a, a tisztasági fogadalmának napja pedig bekerül emléknapként az Egyházmegye liturgikus naptárába, tájékoztatott Udvardi György veszprémi érsek. Ferenc pápa tavaly májusban hirdette ki a boldoggavatás dekrétumát. Nemzetközi gyermekjogi konferenciát tartanak a Vatikánban Ferenc pápa vezetésével. A Szentszék hangsúlyozza, a világban naponta 14 ezer gyermek hal meg éhezés, háború, erőszak, kizsákmányolás következtében, és 160 millió kiskorú dolgozik drámai feltételek között. Nehéz hónapok előtt áll az Európai Unió, de mi mindig is tudtuk, hogy Donald Trump elnök visszatér, ezért felkészültünk, folyamatosan tárgyalunk és egy jó dealt fogunk kötni az Egyesült Államok új kormányzatával, a brüsszeliek pedig megehetik, amit főztek, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor hozzátette, tegnap tartották Brüsszelben az első Európai Uniós csúcs találkozót Trump elnök beiktatása óta. Furcsa összejövetel volt, Brüsszelben mindenki látja, hogy jön a Trump tornádó, de a legtöbben még azt hiszik, ők megúszhatják, nem fogják, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Trump 14 nap alatt néhány intézkedéssel már is a feje tetejére állította a világot. Amerikában vége van a gender őrületnek, vége a globalista soros szervezetek finanszírozásának, vége az illegális migrációnak, és vége az orosz-ukrán háború támogatásának is. Vagyis vége van mindennek, amit a brüsszeli bürokraták az elmúlt években megpróbáltak lenyomni a torkunkon, írta Orbán Viktor. De van itt még más is, a világkereskedelem eddig ismert szabályainak is búcsút inthetünk. Trump elnök kifogálni az amerikai érdekekért, Európa ellenében is. Nehéz hónapok előtt áll az Unió, és kemény hónapok elé néznek a brüsszeli bürokraták, figyelmeztetett. A jövő Orbán Viktor és Donald Trump szövetségé egy kedvező gazdasági megállapodást fogunk kötni a Trump adminisztrációval, írt a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Menczel Tamás a bejegyzésében úgy fogalmazott, Amerika valóban a lehetőségek országa, nekünk, Brüsszelnek meg egy tükör, ami mutatja a brüsszeli kudarcokat. A Katonai Szövetség elrettentő és védelmi képességének fontosságára összpontosítottak Orbán Viktor magyar miniszterelnök és a NATO főtitkárának brüsszeli találkozóján. Erről Mark Rutte számolt be az X közösségi portálon. Eközben a főtitkárral tárgyalt magyar külgazdasági és külügyminiszter Szijjártó Péter azt emelte ki, Magyarország a védelmi büdzséje csak nem felét fejlesztésekre költi, ezzel jelenleg a NATO szövetségesek között a második helyen áll Lengyelország mögött. 56 gidránnal erősödik Magyarország, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, az ország elkötelezett ezen harcjármű mellett, továbbra is közös török-magyar fejlesztéssel építjük haderőnket. A tárcavezető a török Nurul-Makina gyárban tett látogatást. A gidrán az általuk gyártott és magyar fejlesztésekkel megerősített 4x4-es többcélú páncélozott jármű. Tárgyalások zajlottak a hétvégén az Ukrajna és Oroszország közötti békéről, írta meg a Kijev Independent az amerikai elnökre hivatkozva. Donald Trump szerint a megbeszélések jól haladnak, ő üzleti alapra helyezné Ukrajna segélyezését, közölte, ellentételezés szeretne Washington az eddigi csak nem 300 milliárd dolláros támogatásért. Trump szerint Ukrajnának ritka földfémeket kellene szállítania, hozzátéve, hogy hajlandóak is ezt megtenni. Válaszul az amerikai kormány által a kínai importtermékekre kivetett egyoldalú vámokra, Kína február 10-től viszont vámokat vett ki az Egyesült Államokból származó egyes árukra. A kínai pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint 15%-os vámot vetnek ki a szélre és a cseppfolyósított földgázra, valamint további 10%-osat a nyersolajra, mezőgazdasági gépekre, gépkocsikra és kisterautókra. Orbán Viktor meghívására Budapestre jön a jövő héten a radikális német AfD vezetője Alice Weidel. A miniszterelnök az ex-közösségi oldalon úgy fogalmazott, Berlin mindig is a falak városa volt, itt az ideje ledönteni egy újabbat. Beyoncé az első afroamerikai nő, aki country lemezzel nyert el a legjobb albumért járó Grammy-díjat. A Los Angelesben rendezett 67. gálán 28 év után ismét díjat kapott a Beatles a legjobb rock felvétel kategóriában a Now and Then című dalért. Végül az időjárásról. Holnap reggel még lehetnek felhők felettünk, átmenetileg párásság, foltokban köd képződhet, napközben aztán többnyire gyengén felhős lesz az ég, sokat süt a nap, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 9 és mínusz 4, napközben plusz 3 és 8 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az erdő fohásza. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berec Renátát hallják. 100 éve született és 30 éve hunyt el Gerald Darrell, aki korának egyik legnevesebb írója és természetvédője volt. Generációk nőttek fel fanyar humorú, családi és expedíciós történetein, amelyekből átsüt a természet szeretete és a ritka, kihalóban lévő állatok iránt érzett aggódás. Utazásain és könyveiben szót emelt a vadon védelmében, és Jersey szigetén menedéket hozott létre a világ jó néhány veszélyeztetett állatfajának. Ez adja a most következő beszélgetés témáját. Dr. Korsó Zoltán, zoológus, nyugalmazott egyetemi docenssel, a Magyar Természettudományi Múzeum egykori főigazgatójával, Tikovics Ernő beszélget.
Gyerekkoromban elkezdtem olvasni én is a Darrell könyveket, és mindegyiket megszereztem, gyakorlatilag talán mindegyik megvan nekem, ami magyarul megjelent, sőt egy-kettő angolul is. És akkor, amikor én gimnazista voltam, meg hát ugye abban az időben születtem, amikor még nyugatra is viszonylag ritkán lehetett csak kijutni. Úgyhogy az első nyugat-európai utam az egyik barátommal 1980-ban volt, amikor még Darrell ugye remekül működött mindenfelé és ismert volt. Már akkor olvastam egy-két magyar könyvét, és már tudtam, hogy Jerseyn van neki egy állatkert. Úgyhogy a nyugat-európai körútnál beterveztük azt, hogy majd átmegyünk Jerseyre. Hát ugye azért annyira okosak nem voltunk még, én akkor voltam 22 éves, úgyhogy az volt a megoldás, hogy Franciaországba Párizs után lementünk a tengerpartra, Cherbourgba, és gondoltuk, hogy onnan majd biztos van valami hajó, ami átmegy Jerseyre. Hát nem volt persze, kiderült, hogy egészen máshonnan kell. Ja igen, mert ugye egyébként az egésznek az volt a lényege, hogy egy ilyen nyugat-európai Interrail vonatjeggyel utaztunk, ami egy olcsó vonatjegy volt, ami az összes nyugat-európai vonatra érve. Volt 1980-ban, 4600 forint volt akkor ez egy havi Interrail. Úgyhogy nem sikerült átjutni a Jerseyre, amit ott nagyon fájlaltunk, bár egy halászemberrel ottan beszéltünk a kikötőbe, hogy esetleg vigyen át minket a hajójával, de hát az se jött aztán össze. Viszont utána, amikor már ugye dolgoztam a Természettudományi Múzeumban, és első foglalkozásom témája az általában a herpetológia, kígyók, békák voltak, 1989-ben szervezték az első herpetológiai világkongresszust, ami nagy szó volt, ezt Canterbury-ben, Angliában szervezték, és erre nekem néhány magyarral, talán 9-en voltunk, sikerült eljutnom, és ott a vendégelőadó, a meghívott vendégelőadó az Gerald Darrell volt. Ugye 89-ben járunk már, amikor azért ő már egészségileg egy picit megrokkant, már a csípőműtéten túl volt, de még így is támaszkodnia kellett a pulpitusra, de ettől tekintve nagyon nagy élmény volt ugye őt élőben hallgatni, és persze, hogy utána én az utcán is, Canterbury utcáján is lefényképeztem, meg a fogadáson oda mentem hozzá, és mutattam neki a családom és egyéb állatfajták könyvet, hogy akkor azt jó lenne, ha nekem dedikálná, és dedikálta is egy rövid beszélgetés keretében. Ugye ő 95-ben meghalt, most az évfordulója, 30 éves évfordulója van ennek, úgyhogy én aztán többet nem is kerültem vele személyes kapcsolatba, viszont nyomában jártam, és akkor az lenne a következő téma, hogyha rákérdezel, hogy...
Darrell nyomában Mauritiuson?
Igen, tehát a következő forduló az volt, hogy ugye Jerseyre én sose jutottam el végül is, viszont volt egy hallgató, egy fiatal ember, Trócsányi Balázs, aki első magyarként Jerseyn végezte 96-ban a természetvédelmi tanfolyamot, amit ugye egy Darrellék szerveztek, és akkor már nem élt Darrell, úgyhogy ő sem találkozott személyesen Darrellel, de a felesége, Lee Darrell, aki ugye tovább viszi azóta is az egész alapítványt és a Jersey állatkertet, ő ott volt, és a témája Trócsányi Balázsnak az Günther Gekkónak, egy különleges Mauritius melletti szigeten élő gekkófajnak az ártéri szaporodás biológiája volt. Ugye ezeket a hüllőket a Kerek-szigetről, ami Mauritius mellett egy picike kis vulkanikus sziget, Darrell a 76-os, 77-es útja alkalmából hozta el onnan, hogy ezeket szaporítsa. Mert ugye a könyveiben ez az Arany denevérek és Rózsaszín galambok című könyvben van leírva, hogy ő ment erre a szigetre, mert ott ugye különleges hüllőfajok vannak, kígyó is, boa is, meg gekkó is, meg meg egy skinkféle, egy talajfelszínen élő skinkféle, és ezekből fogott be néhány példányt, és elvitte Jerseyre, hogy ezeket a kipusztulás elől megmentve zárt térben szaporítsa. És a Günther Geckónak az volt a baja, hogy 96 körül leállt a szaporodása, sőt, még hamarabb 89-90 körül. 86-ban ő már vitt vissza geckókat a Kerekszigetre, de utána nem tudott a szaporulatból vinni, mert nem volt szaporulat, és Trucsányi Balázsnak ez volt a témája, hogy talán mi lehetett az oka annak, hogy leállt a szaporulat. A hőmérsékleti meg ilyen zártéri méréseket végzett, meg táplálkozás adatokat szedett össze, meg ilyeneket, és amikor hazajött, akkor ebből írt egy szakdolgozatot, és ott engem kért meg témavezetőnek, hogy én voltam a konzulense, és az volt utána a ötletünk, hogy mi lenne, ha akkor megpróbálnánk elmenni a Kerekszigetre, és megnézni, hogy akkor ott hogy történik a szaporodás, meg egyáltalán milyen az eredeti biológiája ennek a fajnak, mert talán abból mi tudunk akkor következtetéseket levonni a zártéri problémára. Úgyhogy mindenféle pályázatokat, meg egyebeket próbáltunk meg összehozni, és végül egy utazási irodával sikerült 99-ben először, aztán 2001-ben még egyszer elmenni erre a Kerekszigetre, amelyik szintén hát egy fantasztikus élmény volt, és ugye ott Darrell nyomában próbáltuk a élővilágot tanulmányozni.
De nincs oda közvetlen repülőgépjárat, hogy mentetek oda?
Mauritiusra van természetesen, tehát oda repültünk, és utána Mauritiusról föl kellett vegyük, és föl is vettük a nagyon segítőkész kapcsolatot a természetvédelmi hatósággal Mauritiuson, a minisztériumban belül, és ottan a kollégák, minek utána hivatkoztunk Darrell tanfolyamra, hivatkoztunk a Carl Jones nevű professzorra, aki ennek az egész Mauritius Wildlife alapítványnak is szintén a vezetője volt, találkoztunk is vele, így aztán támogatott minket a mauritiusi hatóság, és egy állami helikopterrel szállítottak minket át a kis szigetre.
És hogyan láttatok neki a tudományos munkának?
Nem csak az volt a különleges, hogy helikopterrel szállítottak minket, de ugye ez a sziget, ez egy elég komplikált természetvédelmi történet, mert az eredeti vegetációt és az eredeti élővilágot nagyon komolyan veszélyeztette az a még a 19. században, 20. század elején elkövetett hiba, hogy oda kecskéket és nyulakat telepítettek. A nyulakat egyszerűen szabadon engedték, a kecskéket is azért vitték oda, hogy majd amikor a hajóval arra járnak, akkor lesz táplálék, meg az milyen jó lesz. Na most hát lehet tudni, hogy a kecskék is, a nyulak is azok elképesztő kárt okoznak, úgyhogy már Darrell idején 76-ban borzasztó nagy elkeseredéssel tapasztalta Darrell azt, hogy a sziget eredeti vegetációja az teljesen pusztulásra van ítélve, akkor már kecskék nem voltak, de nyulak még igen, ha jól emlékszem, a nyulakat később sikerült új-zélandi természetvédők segítségével végleg kiírtani, és amikor mi voltunk ott, akkor már kezdett helyreállni a növényzet, tehát már amúgy is egyébként különleges növényzete van, két endemikus pálmafaj, egy olyan faj pálmafa, ami sehol másutt a világon nem él, és egyetlen egy példányban található az eredeti élőhelyen, igen, le is fotóztuk, igen. Aztán persze botanikus kertekben sikerült a magokból nevelni belőle újakat, de az eredeti élőhelyén csak ez az egy van. És Darrell idején ő írja a könyvében, hogy mindössze 100 példányra becsülték a Günther Geckónak a vadon élő állományát, és hát azért kellett belőle begyűjteni, hogy akkor fogságba szaporítsák. Amikor mi ott voltunk, akkor végeztünk populációbecslést, felmérést, ami úgy működik, hogy különböző időszakok alatt különböző távolságokat végigjárunk, és megnézzük, hogy mennyi geckót látunk, vagy tudunk megfogni, és akkor ebből becsüljük a növényzet és az eredeti élőhely alapján az egész szigetre az állományt, és így olyan 3-4 ezer valahány száz példányra tudtuk már becsülni. Tehát amikor a nyulakat kiirtották, akkor kezdett helyreállni szerencsére az egyensúly a szigeten. A tudományos munka az volt, hogy minden egyes geckót megfogtunk, megmértük a testméreteiket, meg a testhőmérsékletüket, megmértük a fogás helyén a testhőmérsékletet éjjel-nappal, tehát azt is néztük, hogy ők hogyan mozognak. Ugye ez egy nappali geckó, a Felzuma génuszba tartozó Felzuma günteri, de éjjel is mozog. Elég nagy testű, majdnem 18 cm-es a farkával együtt. És ez volt az érdekes, hogy kiderült, hogy nagyon nagy ingadozás van a nappal és éjszaka között a Günther geckók a pálmafák lombkoronájában való viselkedése, meg amikor éjjel jönnek a forró sziklákra, akkor a forró sziklákon való mozgása és a mögötte lévő test hőmérsékleti viszonyok között. És ebből az derült ki, hogy ők bizony rendszeresen mozognak föl le a fák és a talaj között, és őt igazából azt vettük észre, hogy a párválasztás az lent a meleg sziklákon, a talajon történik, tehát a hímek és a nőstények ott keresik egymást, mert ugye a fák azok elég messze vannak egymástól, és elég erősen territoriálisak, tehát védik a saját területüket, tehát ott nem igazán találkoznak egymással a példányok, ezért amikor este az alkonyat van, akkor lejönnek a kövön, és akkor ott kezdenek el egymásra rátalálni. Na most hát a teráriumban ez nyilván nem tudták neki produkálni. Amúgy is el voltak hízva már az állatok a teráriumban, akváriumban túl sok ennivalót kaptak, ez is kiderült a testméretadatokból, hogy sokkal, hogy úgy mondjam, versenyképesebbek a vadon élők, tehát nekik állandóan küzdeni kell a táplálékért. És ez a bizonyos mozgás a hőmérsékleti viszonyok között, ez lehetett az oka annak, hogy az ártéri tenyésztés nem működött olyan jól. Viszont az lett a vége a dolognak, hogy amikor ez az egész kiderült, addigra ez a 4000-es, meg aztán még többre becsült példányszám olyan jó volt, hogy igazából már nem volt szükség az ártéri tenyésztésre, úgyhogy ennek a visszajelzéseink alapján már nem kellett utána menni a Jersey állatkertben, és abba is hagyták a kísérletezést azzal, hogy ott a Günther Gekkót tenyészték.
Mauritiuson vannak sikertörténetek, Darrellhez kötődően, vagy a darrelli szemlélethez, programhoz kötődően, így a Mauritiusi vércse, a rózsaszín galamb, a Sándor papagáj, vagy az aranydenevér, amiknek az állománya nőtt, viszont valami most már kimondhatjuk, hogy végleg kipusztult Mauritiusról?
Mauritius és a Kerek-szigetet azért el kell egy kicsit egymástól választani, mert a Kerek-sziget ugyan Mauritius része, úgymond politikailag vagy társadalmilag, igen, de amúgy egy teljesen önálló kis vulkánikus maradványsziget, amin ez a 6 darab endemikus hüllőfaj létezett. És hát ez egy egészen elképesztő dolog, egy ritkaság. Az öbet, amiket elhangzottak, azok ugye a fő-szigeten, Mauritiuson voltak, a Kerek-szigeten sose volt rózsaszín galamb, vagy ekupapagáj, vagy Mauritiusi vércsej. Valóban Mauritius ugyanolyan fontos szempontot jelentett Darrell számára, és ott létesült is egy Darrell központ, egy tenyésztési központ, ahol ezeket a fajokat elkezdték tenyészteni, és ez tényleg hatalmas sikertörténet, mert ott sikerült a, nem tudom én, 5 darab Mauritius vércséből most már 2000 van, tehát hogy bőven sikerült őket felszaporni, a rózsaszín galambból is sokkal több van. Ott vannak védett erdők, ahova ezeket vissza is lehetett engedni, az ekkopapagájt is, meg a rózsaszín galambot is.
Ja, akkor a Kerek-szigeten pusztult ki a
Kerek-szigeten élő állat volt, igen, és hát azt lehet rá mondani, 74-ben volt az utolsó megfigyelés, tehát már Darrell sem látott belőle egy példányt sem, és előtte is csak nagyon ritkán, ilyen 20-30 évente láttak egy-egy példányt belőle, és ugye a Nemzetközi Természetbeni Szövetség, az IUCN azt mondja, hogy ha 50 éve valaminek semmilyen nyoma nincsen, akkor azt kipusztultnak lehet tekinteni. Hát ha úgy veszük, akkor 75-től 25-ig éppen most van 50 éve az, hogy a Boilieri, a Multocarinata nevű talajlakóboát azt kipusztultnak tekinthetjük a Kerek-szigetről. Én is csak egyetlen egy múzeumi alkoholban őrzött példányt láttam Mauritiuson, a Természettudományi Múzeumban. A kísérletünk egyébként az volt, bocsánat, igen, hogy megpróbáljuk ennek esetleg az újra begyűjtését elérni, és kimentünk a terepre, és csapdákkal, kutatással, ássással, mindennel gyűjtöttük, egy talajlakó állat. De valószínűleg a fő probléma tényleg az lehetett, hogy a talaj, a növényzet pusztítása, a kecskék és a nyulak miatt a talaj takaró, az a réteg, amire a bonának szüksége lett volna, az szűnt meg ugye a 70-es években.
Az ilyen eljárás, tehát hogy fogságban szaporítsunk, aztán ha úgy alakulnak a dolgok, elengedhessünk kihalásra, hát nem mondom, hogy ítélt, de kihalás közelébe került fajokat. Magyarországon is volt ilyen, nem a rákosi viperánál, ez pont kb. Erről szól.
Igen, hát ez egy elég nehéz kérdés. Ugye eleve Darrell is elmondja a különböző interjúkban, hogy ez a fogságban való tenyésztés, mint természetvédelmi megközelítés, ez nagyon nagy ellenállást váltott ki általában a természetvédők körében. Több interjújában hangoztatja a Darrell, hogy az állatkerteknek ugye egész más volt a szerepe, amikor ő elkezdett 59-ben alapította ugye Jerseyt, és amikor ott elkezdte ezzel dolgozni, akkor minden állatkert arról szólt, hogy szép nagy reprezentatív állatokat mutassunk be ismeretterjesztés céljából a közönség. Elefántot, oroszlánt, tigrist, zsiráfot, stb. És egyáltalán nem foglalkoztak azzal, hogy mondjuk egy ekkora gekkót azt be kéne fogni, vagy egy szürke galambot, vagy bármit, hogy azzal természetvédelmi célokat is lehet elérni. Tehát ez egy óriási áttörés volt, hogy Darrell lesz hangoztatva, hozta létre a Jersey állatkertet, és azóta itt a budapesti állatkertben is, meg egy csomó állatkertben a világon, ha nem is elsődleges, de nagyon fontos cél a zártéri tenyésztés és a kihalással veszélyeztetett állatoknak a fenntartása, ugye orszarvúkról beszélünk, meg egyebekről. Lassan már van olyan állat, ami vadon sehol nem is él, csak állatkertben lévő példányai léteznek. A rákosi vipera az egy hasonlóképpen nagyon veszélyeztetett és problémás állat volt. A 60-as években még rengeteg volt belőle. Az igazi veszélyt számára nem is annyira a gyűjtés vagy a konkrét pusztítás jelentett, bár nyilván még olyan is volt, volt, hogyha valaki egy viperát megöl, akkor kap érte 50-es években, 60-as években pénzt. De a fő baj az volt, hogy az élőhelyek kezdtek el elpusztulni, ugye? Nagyon sok mezőgazdasági terület lett abból a eredeti kaszáló vagy gyeprétből, ahol a rákos vipera szeret élni, kipusztult először Romániából, vagy először inkább Ausztriának a legkeletibb részéről, Bécsi medencéből, aztán kipusztult a kolozsvári szénafüvekből, és maradt a hanysági meg a kiskunsági állomány. A hanysági állományra is azt hitték egy időben, hogy kipusztult, amit aztán Janis Miklósék 79-ben fedeztek fel újra egy árvalányhajas dombon, és azóta ugye azt védik nagyon, az volt a Janis szerint a szanktuáriuma a rákosi viperának. És aztán a 90-es évek elején indultunk el, vagy a 80-as évek közepén a Természetanyi Múzeumban egy kutatási programmal, hogy a én PhD hallgatókkal és kollégákkal, hogy a rákosi viperának a védelmének utána járjunk. Akkor még nem voltunk tagjai az Európai Uniónak, de az Európa Tanácsnak a Természetvédelmi Bizottsága az már figyelt arra, hogy a keleti országokban milyen olyan értékek lehetnek, úgyhogy én sokáig a tagja, aztán egy időben az elnöke is voltam a kétéltű hüllő szakértői csoportnak, és onnan jöttek a szakértők ide Magyarországra megnézni, hogy akkor ez a rákosi vipera, amiről azelőtt nem is hallottak, ez ugye milyen állapotban van a természetben, és az Unióhoz való csatlakozásban, tehát 2004-től elindult egy live program lehetősége, hogy erre pénzt is kapjanak, és aztán az egyik elhatározás az volt, hogy akkor egy zártéri tenyésztést indítsanak rá, mert hogy annyira bizonytalan a vadon való túlélése, 500 példányra becsültük 90-valahányban a vadon élő példányokat, és hogy ezzel indítsunk el, vagy indítsanak el. Ebben én már nem vettem részt, ezt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület vezeti azóta is és csinálja, és akkor Dabason létrejött egy ilyen rákosi vipera védelmi központ, ahol hát ha mennyire a újságból tudom, most idén 5000 kis vipera született, és azokat engedik ki. Szerintem még mindig problémás az, hogy hova engedik ki őket, tehát az az igazi kérdés, hogy van-e élőhely, ahova ezeket az állatokat ki lehet engedni, és ez egy másfajta természetvédelmi tevékenység, hogy az élőhelyeket rekonstruáljuk, visszaalakítsuk olyan gyepekre, ami jó a viperának, különben meg a ragadozók, meg esetleg a gyeptüzek, meg ezek azok úgyis elpusztítják azonnal a kiengedett példányokat, tehát az nem szerencsés nyilván. Az is nagyon fontos cél, hogy legyenek élőhelyek, ahova ki lehet őket engedni.
Legyen a beszélgetés végszava valami igazi Darelli.
Igen, Darellel is találkoztam. Vele lehet mondani azt, hogy egy picit közelebbi kapcsolatba kerültem. Ő 2019-ben itt volt Magyarországon előadást tartani a National Geographic és a Jane Goodall intézet segítségével.
A felesége volt, most már özvegye.
Igen, és ő vitte tovább, és ő viszi mind a mai napig tovább az alapítványt és a Gerald Darellnek a hagyatékát és a érdemeit. És őt annak idején 19-ben, amikor én egy rövid ideig a Jane Goodall intézet, Magyar Jane Goodall intézetnek az elnöke voltam, akkor kísérgettem mindenfelé, és viszonylag jó kapcsolatba kerültünk, és most is hozzájárult ahhoz, hogy róla, illetve a videót és egyebeket bemutassuk majd a szakosztályi ülésen. Az ő mottója volt az előadásán is, amit talán jégszónak lehetne most is használni, amit Darell mondott annak idején, hogy az élővilág olyan, mint egy, sőt az egész világ olyan, mint egy nagy pókháló. Bármelyik szálához hozzáérünk, akkor az megremegteti a hálót, és végig szalad az egész hálón, mint egy rendszeren, és mindenütt valamilyen hatást eredményez, és hogy a baj az, hogy az ember az nem csak megremegteti ezeket, hanem lyukakat szakít bele, szétroncsolja a hálót, és ezzel teszi tönkre az élővilágot maga körül.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Korsós Zoltán zoológus, nyugalmazott egyetemi docenst, a Magyar Természettudományi Múzeum egykori főigazgatóját hallották. A riporter Tikovics Ernő volt. Irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Bársony István. Galambos kút. A fűzfabokrok alatt rejtőzöm a patak partján, s belemerülök ennek a csendes, boldog világnak a szemléletébe. Várom ide a galambokat, a hamvas, kék, igazi vadgalambokat, amelyek este felé minden oldalról ellátogatnak az itatóra. Keringenek néhányszor a zöld mező fölött, kikémlelik a környéket, nincs -e, ami aggasztaná őket. Aztán leereszkednek lassan, suhogó szárnycsapással, hol a nedves fű közé, hol az árva vadkörtefára, vagy egyenesen a kútágasra. A fűszfalombok árnyékában mozdulatlanul nézem őket. Hátamat nekivetettem volt egy barna dohos törzsnek, amely időnként megroppan, s olykor nyiszorog egyet, mintha fájna neki. Hallom a nagy magány hangjait. A rovarjárást a fa kérge alatt, a furcsa nyüzsgést, amely a legparányibb mozgások összekeveredéséből ered. Hangyák mászkálnak rajtam, utazgatnak, kíváncsiskodnak. Némelyiken látszik az ijegység amiatt, hogy íme eltévedt. Nem tudja az utat azon az idegen területen, amelyre a fűzfa törzsről jutott. Ez a terület a kabátom ujja. Szúnyog is akad, a meleg árnyékot szereti. Kivált, ha olyan füllett, dohos földszak telíti meg a lombalját, amilyen itt van a füzesben. Remegő, síró, kolduló hangon énekelget körülöttem a makacsabja. Amikor elhallgat, tudom, hogy most leszállott, és nem sokára érezni fogom a csípős szúrását. A kis vérszívó a kegyetlenségig tudja zaklatni azt, akire sokat magával fenekedik. Egyikük épp ide telepedett a kezem fejére. Lássuk csak hóhérmunkádat, kis gonosztevő. Hogy keresi a jobb helyet? Hosszú kajla lábával megtipeg, de nem sokára nyugodtan marad, s akkor láthatom, hogy ereszkedik szívója mind mélyebbre a bőröm alá. Már majdnem egészen érinti a kezemet a vérszopó kis bestia feje. Érzem is a viszkető csípést, de csak tűröm. Önfeláldozó ketteléssel lesem, hogyan kezd duzzadni, pirosodni a rajtam élősködő szúnyogfi. Már-már olyan, mint egy pici hordó. Sötét az egész teste, holott az imént még szinte átlátszó volt. Az a vér, amelyet magába szívott, van legalábbis annyi, mint ő maga. Most megmozdul, lassan húzza ki szívóját, úgy látszik, jól lakott. Mintha gondolkodnék, azon tűnődnék, lehet-e ilyen teli hassal neki indulni a nagyvilágnak. Ha a fűzfa levélen ülne, nem is mozdulna onnan, az bizonyos. De állandó tartózkodási helynek ez a mostani nem igen alkalmas. Izgathatja a szúnyogot a párolgó meleg meg az ütőerek munkája. Rászánja hát magát, hogy továbbálljon, elindul lomhán nehézkesen. Most keservesen esik neki a mozgás, a repülés. Amíg a szúnyogot figyeltem, nem törődtem a vadkörtefával, a vadgalambok szállásával. Most, hogy rejtőző helyemről kitekintek, ott ül kettő, éppen a szárazák tetején. A magasban is kering egy, hozzájuk kívánkozik. Az egy nagy, örvös galamb. Még fehér nyakkendőjét is látom, amint egyre közelebb jön. Neki is a csenevész vadkörtefa kell inkább, mint a kútágas. Megül a másik oldalon, onnan bólint át emezeknek, mintha köszönteni őket. A kék galambok félénken nézelődnek, várnak. Az örvös szomjasabb. Leröppen a kút mellé. Ott a fű közt eleven ága van a pataknak, s keskenyérrel csavarok félkörben, amíg újra vissza nem talál. Ha egy arasznyival arrább röppent volna a nagy galamb, nem látnám. Így javában gyönyörködhetem benne, hogyan issza hosszú nagy kortyokban a hűs vizet. Nem úgy, mint a többi madárfél, amelyik belemártja vízbe a csőrét, és aztán megemeli a fejét, úgy nyeli le, ami a csőr kávájában maradt. Csak a végén, az utolsó kortnyán nyújtja ki a nyakát a nagy őrvös, akkor ráadásul meg is rázza a fejét, hogy a csőretővéről szinte szikrázva permetezik szét a szerte fröccsenő víz. Nem látok más élőt az egész nagy mezőn, mint ezt a néhány galambot a galambos kút vidékén. Az őrvös, hogy jót ivott, csattogva kap szárnyra, s nyílegyenes röpüléssel igyekszik a távolról sötétlő erdő felé. Ott lakik, s ide csak a friss víz kedvéért látogat el. Csak egy mozdulatomba került volna, hogy örökre itt marasszom. Töltve a puskám, s éppen a vadgalambokra lesek, várok. De nem, nem ezt a szépet, ezt a legszebbet valamennyi közt. Azt a kettőt? Az meg egy pár ott a körtefa ágán. Milyen nagy, milyen igazi szomorúság lenne azoknak elveszíteniük egymást. Aztán egy nagy dőrenés elriasztana innen mindent, és én tökéletesen magam maradnék a hangyák s szúnyogok közt. Érgalmazok a galampárnak, és megvédem a csendet.
Bársony István Galambos kút című írását Tóth Levente olvasta fel. Az erdőfohásza mára véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Fehér József nevében is. Berecz Renátát hallották. Műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 20. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti. A zenei munkatárs Bartók Beáta.
Lawrence Freeman Belső fény. A tiszta imádságként végzett meditáció. A boldogság. Azt hiszem, John Maynek egyebek mellett azért is volt hatása és tekintélye, mert meg tudta győzni az embereket arról, hogy boldogok lehetnek. Belátták, nagyon is van alapja annak a reménynek, hogy szabadok lehetnek, öröm járhatja át az életüket, növekedni tudnak, és van értelme az életüknek. Ritka adomány, hogy valaki meg tud győzni másokat ennyire pozitív tartalmakról. Sokkal könnyebb meggyőzni egy nagy létszámú csoportot arról, hogy az egész élet merő szenvedés, mint arról, hogy az életnek az öröm a lényege. Senkinek nem kell a fejébe verni, hogy az élet szomorú véget ér, és nem nélkülözi a nehéz pillanatokat. Arról azonban nagyon nehezen hagyjuk meggyőzni magunkat, hogy az életet valójában örömteli lelkülettel kell élnünk. Szó sincs róla, hogy John Maine ne tudta volna, milyen ember próbáló feladatoknak kell eleget tennünk, ha meg akarjuk ismerni az igazi örömet. Kétség kívül tudatában volt például annak, hogy társadalmunkban egyebek mellett azért adódik oly sokféle probléma, mert nem látjuk be, mennyire tragikus színezetű az élet, és ezért azt sem ismerjük fel, mennyire örömteli. Éppen ezért nincs is részünk az öröm tapasztalatában. És nem hisszük el, hogy az életnek az öröm a lényege. A Szótól a csendig lapjain John atya a következőket mondja, amikor rátér a meditáció taglalására. Mivel ez az elgondolás újszerűnek hathat, sőt idegennek tűnhet, legyen szabad megismételnem, milyen is a meditáció alapvető technikája. Pontosan így szeretettel járni. Mindig megismételte, ami első hallásra furcsának tűnhetett, megismételte, ami újszerűen hatott. Az új jelenségek sokszor nagy vonzerőt rejtenek magukban, de önmagába véve az újdonság mindig csalóka, mert semmi sem számíthat túl sokáig újdonságnak. Ha életünket az újdonságkeresés felszínes vágyára alapozzuk, óhatatlanul a különböző szórakozási formák között fogunk örlődni. Állandóan azt fürkészük, hogyan ismerhetünk meg újabb és újabb dolgokat, s ezért állandóan magunkra és a reakciónkra irányul a tekintetünk. És állandóan rohanunk. Űzhajt minket az a félelem, vajon mi fog történni, ha kiengedjük kezünkből azt, ami újdonságnak számít, és egyenesen belátunk tapasztalataink belső közép pontjába. Az ismétléssel kiengedjük kezünkből azt, ami újdonságnak számíthat, és mélyrehatóan megismerjük magát, a tapasztalatunkat. A mélyreható ismeret pontosan annak érzése, hogy tartozunk valahová, és Szent Benedek ezt nevezi stabilitásnak. Ez az egyetlen biztos közege a boldogságnak és az örömnek, mert csak itt tudunk meggyökerezni a valóságban. Ha egyre csak új dolgokat hajhászunk, állandóan elszakítjuk a gyökereinket érzelmi, pszichológiai és spirituális szempontból egyaránt. Ez pedig épp oly igaz emberi kapcsolatainkra, mint bármely spirituális útra. Az ismétlés gyümölcse a meggyökerezettség, s minél mélyebbre nyúlnak gyökereink, annál könnyebben árad rajtuk az öröm életereje. Az öröm pedig lassan a boldogság érzésével tölti be életünket, és ez a boldogság nem pusztán felszínes ingerekből és szabadidős tevékenységek nyújtotta kikapcsolódásból fakad, hanem egészen mélyről tör fel. A szeretet, a kiegyensúlyozottság, a tapasztalatunk értelmességébe vetett bizalom átalakítja a felszínt. A meditációból megtanuljuk, hogy életünk felszíni jelenségei soha nem változtathatók meg magán a felszínen. Csak alulról fakadó erővel lehet megváltoztatni őket, csak a gyökerektől kiindulva. Ezért hitünk egyik első nagy terhe, hogy szembe kell néznünk azzal, nem hisszük el, hogy boldogok tudunk lenni, mert felszíni változások következményeire korlátoztuk a boldogság tapasztalatát. Mindannyian tudjuk, hogy ezek a változások nem tartanak túl sokáig, és ezért könnyen előfordulhat, hogy a felszíni jelenségek megváltoztatására irányuló erőfeszítéseinkkel csak saját szétszórtságunkat fokozzuk. Ennek hatására az életünk gyors ütemben hervasztóan szomorú lesz, mert már nem is törekszünk a boldogságra, hanem csak azon vagyunk, hogy eltereljük a figyelmünket boldogtalanságunkról. Aztán megjelenik a színen a hit második tehertétele, amelyet utunk során sokszor le kell ráznunk magunkról. Az a gondolat, hogy nem is szabad boldognak lennünk. Mindannyian kivoltunk már szolgáltatva annak a negatív önképnek, amely azt sugallja, hogy méltatlanok vagyunk a boldogságra, vagy nem illő boldognak lennünk, miközben annyi egyenlőtlenség és igazságtalanság van a világon. Akkor tudunk megküzdeni ezekkel a hitünket megterhelő problémákkal, ha megértjük, hogy nem a boldogságot keressük, hanem az igazságot. Ha a boldogságot keressük, pusztán saját érdekeinket szolgáljuk. Ha viszont minden erőnkkel, elköteleződésünkkel és szenvedélyünkkel az igazságot keressük, akkor az igazság szolgálatába szegődünk. Önmagunkra találunk az igazságban, és így már szeretni tudjuk magunkat, mert megértjük, hogy az igazság szeret minket. Az igazság ugyanis személy, és ezért szeretetet hív életre. A monasztikus élet elsődleges célja, hogy énünket teljes szívvel az igazság keresésének szenteljük. Istent keressük, Isten pedig mind önmagunkban, mind a közösségi életben úgy találjuk meg, hogy személyesen találkozunk Jézussal. A szerzetesség új formája azért csodálatos, mert nem szétszórtság és állandó ténykedés jellemzi, hanem mélyen gyökerező öröm hatja át. Ezért kérdezte mindig John atya a monostorban érkező emberektől, készen álltok arra az örömre, amelyet átélhettek? A kérdés nem is egyszerű, hiszen mi inkább a szomorúságra vagyunk felkészülve. Kompromisszumokra számítunk, és nem hisszük, hogy miénk lehet az, ami a legjobb. Nagyon sokat vár tőlünk, aki azt mondja nekünk, hogy álljunk készen a legnagyobbra, a teljes örömre, az élet teljességére, a legjobbra, ne csak a középszerűre. Félünk az örömtől, és ezért csetlünk-botlunk az úton. És pontosan ezért van szükség arra, hogy hitünket folyamatosan megerősítsék mások az Úrban. Félünk az öröm hatalmas erejétől. Új tapasztalati világba helyez minket, ahol már mi magunk vagyunk tudatunk középpontjában, nem is saját boldogságkeresésünk, hanem mások is a boldogság állapota. Megrémít minket az öröm távlata, mert már hozzászoktunk ahhoz, hogy állandóan csak a felszínen keressük a boldogságot, azt pedig elfelejtettük, hogyan is élvezhetnénk a boldogság állapotát. Azért kell elsajátítanunk az imádság művészetét, hogy megtanuljuk az élet művészetét. Meg kell tanulnunk, hogyan fogadjuk el az örömet, s a megpróbáltatások és tragédiák idején hogyan várakozhatunk arra, hogy a lét mélyebb és alapvetőbb szintjén visszatérjen hozzánk az öröm. A meditáció folyamatosan arra emlékeztet, hogy az Úr öröme a lét mélyén rejlik. Arra vár, hogy felszabadítsuk, és akkor szabadítjuk fel, ha elég bátrak tudunk lenni ahhoz, hogy a mélységben keressük.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman, Belső fény, a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 20. részét hallották. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Korzéni Szent András püspök hitvalló. 1302-ben született, 1373-ban. 71 éves korában halt meg, január 6-án. Figyeljük meg, mit jelent az édesanyának az imája gyermekéért, András születése előtt, mit jelent imája akkor, amikor rossz útra tér a fia, és azt is, hogy a kegyelem hogyan tudja megváltoztatni Andrást, a farkast Jézus alázatos bárányává. Továbbá azt is, hogyan vezette el Isten kegyelme Korzéni Andrást az életszentség magaslatára. Korzéni Szent András az előkelő és gazdag firenzei Korzéni család leszármazottja volt. Szülei gyermektelenek voltak. Édesanyja sokat sírt és imádkozott, hogy Isten áldja meg házasságukat legalább egy gyermekkel. Megígérte a szűzanyának, ha gyermeke születik, azt az ő különös tiszteletére szenteli. A sok imádság és könny előbb vagy utóbb eljut Isten színe elé. Így volt ez náluk is. Egy késő novemberi estén ragyogó szemű kisfiúval áldotta meg őket a Jóisten. A boldog szülők nagy gonddal és féltő szeretettel nevelték a kis Andrást. Nagy reményeket fűztek hozzá. 12 éves korában hirtelen nagyot változott, mintha egyik napról a másikra kicserélték volna. Szófogadatlan, durva, feleselő lett. Minden idejét léha szórakozásra, csavargásra, vadászásra fordította. Inkább ment a barátokkal vadászni, mint a vasárnapi szentmisére. Hiába volt mindenféle szülői intés, ő csak haladt az üllés útján. Édesanyja azonban nem veszítette el a reményt, hanem újra elment a csodatevő Mária kép elé, és arra kérte a szűzanyát, hogy térítse meg tékozló fiát. Egyik nap, amikor András züllött barátaival vadászatra készült, édesanyja zokogni kezdett, és ezt mondta: valóban farkas vagy te, ahogyan álmomban láttalak. Vajon mikor jön el az idő, amikor bárány lesz belőled? A 17 éves fiút anyja szavai szíven találták. A kegyelem fényénél belátta addigi bűneit, mély bánatot és szégyent érzett. Rövid habozás után a karmeliták templomába ment, leborult a csodatevő Mária képe elé, amely előtt édesanyja oly sokat imádkozott érte. Arra kérte a szűzanyát, hogy tegye őt szent fia alázatos bárányává. Még ott elhatározta, hogy belép a karmeliták rendjébe. Azonnal elment a házfőnökhöz, és felvételét kérte. Szülei azt sem tudták, hol van. Mindenfelé keresték. Egyszer csak bekopogott két karmelita szerzetes, és a szülők beleegyezését kérték, hogy András ott maradhasson a karmelita kolostorban. Természetesen a legnagyobb örömmel adták a szülők beleegyezésüket, hogy a gyermekük ott maradhasson. Új élet nyílt András előtt. A vezeklés és a bűnbánat ideje. Alázatosságra törekedett. Elvégzett minden olyan munkát, amely megalázónak számított. Volt kapus, konyhaszolga, folyosófölmosó, kolduló barát. Többször találkozott gúnyolódó cimboráival, akik kinevették. Ilyenkor alázatosan megköszönte Istennek, hogy őt szolgálhatja. 1328-ban pappá szentelték. Ezután a világhírű Párizsi Egyetemre küldték. 3 év múlva tudósként került vissza szülővárosába. Kora nagy hitszónoka lett. Amikor meghalt Fieszkóra püspöke, a káptalan ezt a szent életű perjelt választotta meg főpásztornak. Hogy a magas tisztségtől megmeneküljön, elrejtőzött az egyik városon kívüli kolostorba, de mégis megtalálták. Ekkor a nép nagy tömege ment érte, és kérte, vállalja a megtisztelést. Püspök korában is egyszerű karmelitaként élt. Vezeklővet hordott, s naponta elimádkozta a 7 bűnbánati zsoltárt. Minden héten maga köré gyűjtötte a szegényeket, és gazdagon megvendégelte őket, megmosta a lábukat. De a szegényeknél is szívesebben foglalkozott a megáltalkodott bűnösökkel, és sokakat megtérített. Halála előtt megjelent neki a szűzanya, és tudtáratta, hogy másnap vízkereszt ünnepén meg fog halni. Ekkor a püspök magához kérette papjait, elimádkozta a hiszek egyet, és aztán hajnal felé az Ag Simeon imáját kezdte imádkozni. Bocsásd el most, Uram, szolgádat szavaid szerint békességben, hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt. Őt adtad számunkra, csodájára, minden népnek, hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége. Az imádság után csendben elhunyt. A nép mindjárt halála után szentként tisztelte. 4. Jenő pápa 1440-ben a boldogok közé iktatta, 8. Orbán pápa pedig 1629-ben szentté nyilvánította. Imádkozzunk! Istenünk, te meghallgattad András édesanyjának imáját, gyermekkel ajándékoztad meg, s amikor rossz útra tért az édesanya imájára, a farkasból a te bárányod lett. Add, hogy sok ilyen édesanya legyen, aki gyermekért szüntelenül imádkozik. A gyermekek pedig a te kegyelmeddel legyenek hasonlók szent fiathoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
Thank you. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90,6,